Ezt olvassuk John testvér könyvében, az Arándok Istenben. Isten elfogadta, hogy elűzzék otthonából, lehetőséget adva hűséges követőinek a sorsában való osztogásra. Mindez annak reményében történt, hogy a továbbiakban együtt alakítsák a történelmet, Isten és a nép. Jeremiás, anélkül, hogy tudatára ébredt volna, személyes élete példájával fölvázolta a megoldást az emberiség egyik leggyötrőbb kérdésére. Benne ugyanis a szenvedés olyan formája jelenik meg, amely nem akarja próbára tenni a hitet, és nem is átok, hanem egy 20. századi teológus a hitleri Németország börtönéből fogalmazott szavai szerint, Isten szenvedésében osztozni, elfogadva mindazt, amit az istentelen világ ránk erőszakol. Együtt szenvedni nem csak egymással, hanem Istennel is kell. Próbáljuk meg összefoglalni az elhangzottakat. A nép egyre jobban elszakad Istentől, áldozatul esik a függetlenség, az autonómia illúziójának, ebből erkölcsi zűrzavar alakul ki, aztán fogság következik, és a fogságban újra föllángol a vágyakozás az Istenben való biztonság után. A külső visszatéréshez viszont szükség van belső visszafordulásra. És vissza lehet fordulni, mert Isten nem hagyta el népét, hanem velük zarándokol, számüzetésbe megy velük. És mint egy a foglyok közül erőért imádkozott, hogy sikerüljön a visszafordulás és a visszatérés. Ez egy zsidó kommentárból való ez a néhány gondolat. A visszafordulásból való fakadó erő volt az erőfeltétele az új szövetség kiteljesedésének. Mit tanulhatunk Jeremiás prófétától kapcsolataink boldogsága vagy boldogtalansága szempontjából? Az első nagyon fontos, a szeretet és a szenvedés nem zárják ki egymást. Isten akkor is szeret, ha szenvedés van. Ilyenkor ő a meg nem értett szeretet. És a szeretet soha nem mentesülhet a fájdalomtól. Az igazi szeretetnek, mondja Teréz anya, fájnia kell. Mert az eljut a másikhoz, aki szenved. Az a szeretet, amely csak magam körül forog, a hangulatom, a jó érzéseim, a sikereim körül, az nem szeretet. Az igazi szeretetnek fájnia kell, mert el fog vezetni a szenvedő emberekhez. Jeremiás lemondott arról, hogy láthassa a jövendőlésének a külső eredményeit, de meggyőződése maradt, hogy az ő életének az áldozata, az igazság és Isten irgalmasságának a szolgálatában nem volt hiába való, népe túlélése és újrakezdése szempontjából. Ebből következik, hogy ha szeretünk, akkor szenvedünk is. Mert fel fogjuk ajánlani az életünket a szeretetnek. Az Isten szeretetének, illetve a szeretet Istennek, de mivel ő láthatatlan, csak úgy hiteles a felajánlásunk, ha felajánljuk szeretetünket a szenvedő testvéreinknek. Erről bőven majd a záróemlékedésben a testvér szentsége kapcsán fogok elmélkedni. A másik, amit megtanulhatunk Jeremiástól, Isten irgalma nélkül a legjobb emberi kapcsolatokból is könnyen lesz zűrzavar és megsemmisülés. Izrael népének függetlenségi illúziója, amely keveréke az önkényeskedésnek és a narcisztikus önszeretetnek, azt mutatja meg nekünk, hogy az Istennel való élő kapcsolat nélkül Isten adományai nagyon könnyen átfordulhatnak az ellenkezőjébe. Isten adománya az igazság, ha nincs vele élő kapcsolatunk, könnyen átcsap igazságtalanságba. A béke békétlenségbe, a valóság hazugságba és álszentségbe. Isten választott népének, mint egyénnek is, mint népnek is szüksége volt egy életveszélyes megalázkodás sok jára ahhoz, hogy újra felismerje és megbecsülje Isten irgalmát. Aztán a kapcsolatainkra nézve fontos üzenet Jeremiástól, az autonómiára törekvésünk állandó önkényeskedéshez vezet. Illúzió, amit el kell engednünk. Önkényeskedünk önmagunkkal. Önkényeskedünk házastársunkkal, gyerekeinkkel, az ő szeretetükkel. És visszaélünk végül a közösségi létünkkel is. Önkényeskedünk, amikor visszaélünk a testi, lelki, szellemi kincseinkkel. Úgy gondoljuk, hogy a testünk a miénk, a lelki, szellemi kincseink a mi tulajdonunk, az idő is a miénk, azt csinálunk vele, amit akarunk. Illúzió, mert elszakítottuk az ajándékozótól, minden élet forrásától. Önkényeskedésünkben visszaélünk a családtagjainkkal. Annak kell történni, amit mi szeretnénk, amit mi akarunk. És addig nyomulunk, amíg ezt a másik el nem fogadja. És visszaélünk a közösségi létünkkel is. Úgy gondoljuk, nem csak a családról, hogy az a miénk, azt csinálunk vele, amit akarunk. Súlyos tévedés, mert a gyermeket sem a tiéd, hanem Istené. Csak rád bízta, hogy szeresd és bontakoztasd ki az ő életét, az ő szeretetében. A közösség sem a tiéd. Nem te döntöd el, illetve hamis, amikor azt éled meg, hogy te döntöd el, hogy mikor, mennyit veszel részt a találkozókon, mennyi áldozatot hozol a testvéredért. Elfelejtetted, hogy nem a tiéd, Istené. A gőgünkben Isten abszolút szuverenitását és hatalmát nem vagyunk hajlandók elfogadni magunk felett. Sem közösségi életünkben, sem családi életünkben, sem egyéni életünkben, sem az egyházi életünkben. Azt hiszük, hogy a közösséget mi építettük fel, a mi tulajdonunk, azaz azt teszünk vele, amit mi jónak látunk. Akkor megyünk, vagy nem megyünk a találkozókra, amikor nekünk tetszik, azokat szeretjük, vagy utáljuk, akiket mi akarunk szeretni, vagy utálni, és akkor élünk másokért, ha majd a kedvünk megengedi. Ez autonómiára törekvés, ami önkényeskedéshez vezet. Ez volt Izrael legsúlyosabb bűne, és kellett a szenvedés sokkja ahhoz, hogy elengedje ezt az illúziót, és újra rátaláljon Istenre, aki a nép, és aki minden. Közösségi életünk felülvizsgálása, miként Izraelnél, ugyanúgy nálunk is megtéréshez és belső megújuláshoz vezethet. Meg kell változtatnunk a szemléletmódunkat. Az egyházmegyét, az egyházközséget, a közösségeket nem a pápa, a püspök vagy a plébános alapította, hanem Jézus Krisztus a Szentlélek által. Vagyis nem tehetek vele azt, amit akarok. És ha kritizálod, akkor Istent csapod arcul, mert az ő tulajdonát kritizálod. Legyen az ember, legyen az közösség, legyen az egyház. Ha bántod, Istent bántod. mert fáj neki. Sem a plébánia, sem a plébános, sem a közösség nem a mi tulajdonunk. Isten az, aki kisajátított bennünket, aki lefoglalt sajátjainak minket, már a keresztség pillanatában. És minden közösségi megújulás ennek a felismeréséből kell, hogy fakadjon. Amíg ide nem jutunk el, addig csak barkácsolunk. Meg kell változtatni a szemléletmódunkat. Saját életünkre vonatkozóan is. Nem vagytok a magatokéi. Bármennyire is jó lenne. Bármennyire is varázslatos. Istenéi vagytok. És csak onnét érthető a te életed is, mert ő a teremtőd, ő az alkotód, nem érted se magadat, se testvéreidet, hanem Isten felől közelíted. Azt pedig nem kitalálnunk kell, hanem a Szentírásból felismernünk, hogy milyennek akarta Jézus a közösségeket. Minden keresztény közösségnek Krisztus központúvá kell válnia, mert ő a fő, és mi pedig a tagok. És hogyha jól éljük meg mindezt, akkor megjelennek a gyümölcsök. Ilyen egyszerű gyümölcs az evangelizáció, ami a közösség belső Krisztus központúságú életéből fakad. Ilyen gyümölcs a diákónia, a szolidaritás, még a hálátlanokkal szemben is. A szeretetkörünk folyamatos tágítása a szimpatikusoktól egészen az ellenségekig. Ez a gyümölcse annak, hogy hiteles-e a lelki életünk, vagy nem. Ez teszi, ez az egyik legfontosabb ismertető jele, hogy Krisztus központú vagy, vagy én központú. Eljutsz-e a szeretetkör tágításában az ellenség szeretetéig? Hajlandó vagy-e szolidaritást vállalni velük is? Mert az Isten velük is szolidaritást vállal. Ilyen gyümölcs az ima életünk, egyéni és közösségi ima életünknek a megújulása. És ha jól éljük meg a Krisztus központuságot egyéni életünkben, közösségi életünkben, akkor lassan, de biztosan be fog érni a vértanúság gyümölcse, a búzaszem halála. Többé már nem önmagunknak fogunk élni, hanem annak, aki értünk meghalt és föltámadott.
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.